A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk, a 208-as számú dicséretünknek az első versével. 208-as számú énekünk így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az ő szent keresztségét. A Máté evangéliumának a 28. fejezetéből, a 18. verstől olvasom. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a János levelét kezdjük a mai napon olvasni, és ebből szeretnék egy verset a szereztetési ige mellé felolvasni. János első leveléből az első fejezetnek az első versét és a második vers első felét. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az életről, mert megjelent az élet. Kedves szülők, keresztülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a János levele egy olyan megerősítő bizonyság tétellel kezdődik, ahol a szerző először nagyon határozottan a hallgatói számára meg akarja fogalmazni, hogy most olyan dolgokról beszélek, amit átéltem. Most valami olyasmit szeretnék elmondani, aminek van valóság alapja. Mi együtt voltunk azzal, akiről most írni fogok nektek. Meghallottuk azt, amit ő mondott. Megtapintottuk, meg tudtuk érinteni, ennyire valóságos volt. Ez adja nekem a kapcsolódási pontot, hogy a keresztség alkalmával arról beszéljek, hogy mennyire valóságos tapasztalat van már mögöttetek, akik gyermekeket fogadtatok be. Most már nem csak arról beszélünk, amit az ember így elképzel, hogy milyen jó lesz majd, ha gyerekünk lesz. Mennyi öröm van benne, mennyi minden olyan pillanat, ami ha kihagynánk, akkor szegényebb lenne az életünk. És ezek igaz gondolatok. De amikor az ember úgy a valóságban tapasztalja meg, hogy mit is jelent, ma így mondanánk 0-24 órában szülőnek lenni, és ott lenni valakinek felelősen az élete mellé, akkor azt hiszem, hogy el tudnánk már mondani azt, amit János is itt elmond a levele elején, hogy na most már mi is megtapasztaltuk, hogy ez micsoda. Két olyan szülő van itt, akik programozók. De a gyermeküket nem sikerült úgy programozni még, ahogy azt szerették volna. És egyikünknek sem sikerül. Mert vannak ilyen elképzelésénk, és mi elméletben nagyon-nagyon jók vagyunk. Mi olyan jól tudjuk a másikat tanácsolni, amikor jön sírni a vállunkon a barátunk, a barátnőnk, hogy jaj, hát ez történt velem, akkor mi olyan világosan látjuk az ő életét, és ilyen távolból tökéletesen meg is tudjuk oldani. Így van sokszor az életünkben is, hogy hát igen, az elméletet tudjuk dolgokról, a gyakorlat az mert sokkal nehezebb. És én így szeretnék belekapcsolódni ebbe is, hogy ez valahogy így van az Isten közelében is. Hogy nekünk az elmélet is fontos, nyilván Istenről tudunk dolgokat, Istenről megfogalmazunk dolgokat, de amíg úgy gyakorlatban nem értjük azt, hogy mi is az Istennek a gondviselése, addig nem tudunk annyira bízni sem benne. Azt mondja, és nagyon szemléletes a leírása Jánosnak, hogy kezdettől fogva hallottuk, szemünkkel láttuk, megfigyeltük, kezünkkel tapintottuk, és most már hirdetjük, hogy na ez az élet. Most hadd vetítsen megint a gyermekeinkre. Itt van a gyermeketek a kezetekben, egy másik gyermekkel már végigcsináltátok, hogy mit jelent az, hogy hallottuk a gyereket. Ez nem arról szól, hogy milyen aranyosan gőgicsél, hanem ez arról szól, hogy hú, ennek aztán van hangja. Mit lehet vele csinálni, hogy egy kicsit lenyugtassuk, hogy elcsendesítsük, hogy van benne egy olyan erő, ami engem is megráz, én vagyok a felnőtt, nekem kéne megoldani ezt a helyzetet, és ott vagyok egy kisgyerekkel, akinek hát mi baja lehet az életben még, hát nem is ismeri a nagy terheket. És nem tudom megoldani. Hallottam, hogy mond valamit az ő nyelvén, és én ezt nem értem. És meg kell tanuljam megérteni. És aztán, ahogy mondja tovább, és nem csak hallottuk, hanem láttuk is. Hát ugye minden szülőnek ez egy nagy ajándék, amikor gyönyörködik a gyermekébe. Ugye akkor a legszebb, így szoktuk megfogalmazni, amikor alszik. De amikor gyönyörködünk a gyermeknek a növekedésében, amikor látjuk azt, hogy vannak ilyen örömteli olyan pillanatai, amikor megfeledkezik mindenről, mert annyira belemerül valamibe, akkor egy ilyen irítséggel látjuk azt, hogy itt van egy olyan világ, ami egész más, mint a mi világunk. És néha azt is, ez is egy nagyon szép kifejezés, és megfigyeltük, amikor így titokba meglesem néha. Nem csak azért, hogy alszik-e már, hanem amikor tényleg látom azt, hogy úgy valamivel elbütykül, olyan nagyon el van, és akkor úgy sugunk a házastársunknak, hozd a fényképezőgépet, ezt gyorsan le kell fényképezni, hogy megmaradjon ez a kép, hogy ott történik valami titok. És valahogy így nyílik meg egy olyan világ, amit a gyermekeink újból és újból megnyitnak nekünk, és mi bele tudunk nézni, és bele tudunk csodálkozni, hogy ez az Isten világa. Mert azt mondja ez a levélíró is, hogy megjelent az élet. Ez most tényleg az élet, a maga lüktetésével, a szépségével, a küzdésével, a próbálkozásainkkal, de ez tényleg az élet. És ezt nagyon sokszor el szoktam mondani a keresztségnél, hogy meg tud a mi felnőtt életünk fakulni és szürkülni, és néha kellenek ezek a frissítések benne, amiben így rá tudunk mi is csodálkozni, hogy elméletben olyan okosak vagyunk, mindent tudunk az életről. Aztán jön egy kisgyerek, és megmutatja, hogy mi az, ami igazán fontos. És én el is szégyellem magam, hogy én nem tudom én egyszerűen és szépen látni az életet. És az egészet hadd kapcsoljam bele még akkor a keresztségbe is, hogy a keresztség is több, mint egy elmélet. Nem csupán arról szól, hogy igen, kap a gyermekem egy áldást, aztán majd valami csak kimunkálódik ebből az áldásból, hanem benne van az Istennek a konkrét gondviselése, hogy ezt a gyermeket volt, hova befogadni, hogy van egy olyan kapcsolatom a társammal, hogy elbírja talán ennek a gyermeknek is a terhét, a súlyát, és azt a felelősséget, hogy mi belevezetjük az életbe. Hogy van egy ajtó a házamon, egy kilincsel, amit én ki tudok nyitni, és oda be tudom vinni, és azt tudom mondani, hogy ez az otthonunk. Hogy az Istennek ennyire kézzelfoghatóak az ő ajándékai, és nem elmélet az, amikor ő szeret minket. És amikor most azt az ígéretet kapja, mire is, hogy vele lesz minden napon a világ végezetéig, akkor ez nem egy elszálló ígéret, hanem annak az ígérete, hogy minden nap az Isten figyelme ott lesz rajta. Amiket láttunk, amiket szemünkkel tapasztaltunk, megfigyeltünk, kezünkkel megérintettünk, az hozta közel most az életet. És ez így jó. Most ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, és azt az áldást kérni mindannyiótoknak az életére, hogy ez valóban így legyen. Hogy valóban a mindennapokban lehessen érezni azt, hogy itt az Isten valamit akar tenni velünk, valami csodát akar adni, amit át lehet élni, ami nem csak úgy van mellettünk, hanem ami igenis fontos része a mi életünknek. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, én két kérdést teszek fel a szülőknek és keresztszülőknek. Jöjjetek közösen erre az ünnepi alkalomra, együtt álljunk fel. És most szeretném kérni a szülőket és a keresztszülőket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tudjon vallást tenni Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezetet is kérem, hogy ők is tegyenek fogadalmat. Kérdezem, hogy ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket valóban hitben tudják nevelni. A gyülekezet feleje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan nagyszerű ajándék nekünk az, hogy az ígéreteid mellé oda helyezed önmagadat is, a magad valós gondviselésével, szeretetével. Legalább annyira valós ez, mint ahogy kisgyermekeinket magunkhoz tudjuk ölelni, és érezzük az ő szívüknek lüktetését, ahogy gyönyörködünk bennük, de ahogy felmérjük annak a felelősségét is, hogy egy olyan életet bíztál ránk, akit vezetni kell, akinek az életét tanácsolni kell, ahhoz kellene a mi bölcsességünk, a mi türelmünk, a mi szeretetünk. Azért jöttünk, hogy ezt elkérjük tőled, megad nekünk, hogy folyamatosan tudjuk igazgatni az ő életét. Köszönjük, hogy mégis annyi örömmel együtt jár az, amikor az életet megmutatod nekünk. Valami megújul bennünk is ilyenkor, még a fáradtságunkban is, még azokban a próbálkozásainkban, amelyekben kudarcot vallunk is, felismeréseink születnek, és talán így jutunk hozzád is sokszor még közelebb. Köszönjük ennek a kisgyermeknek az életét, az egészségét, kérjük, hogy testben és lélekben hadd növekedhessen azoknak az örömére, akik körülveszik, és a te dicsőségedre. Adj azoknak áldást az életében, akik igazgatják őt, akik szeretetükkel, a család kötelékében barátként vagy ismerősként befogadták. És engedd, hogy mi is tudjuk tartani fogadalmunkat, hogy meg tudjuk őt ismertetni te veled és téged ő vele. Hogy az a szövetség, amelyet a keresztségben megkötsz, az lehessen az ő áldására. Így köszönjük meg az ígéretet, hogy vele leszel minden napon a világ végezetéig. Amen. foglaljuk el a helyünket. A keresztség kiszolgáltatásához megkezdett énekünket, a 208. dicséretünket folytassuk, annak a második és a harmadik versét énekeljük. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Isten igéjét olvasom Józsué könyvéből, Józsué könyvének a 15. fejezetéből, a 13-tól 19-ig terjedő verseket. Kálebnek, Jefuné fiának és Júda fiai között adtak osztályrészt, ahogy az Úr megmondta Józsuénak. Az Anákok fővárosát, Kirjat Arbát, azaz Hebront. Káleb kiúszta onnan Anák három fiát, Sésajt, Ahimant és Talmajt, Anák ivadékait. Innen felvonult Debír lakói ellen. Debír neve azelőtt Kirjat Széfer volt. Akkor ezt mondta Káleb, aki megveri és elfoglalja Kirjat Széfert, annak adom lányomat, Akszát feleségül. Otniel, Káleb öccsének, Kenzanak a fia foglalta el azt, és így neki adta a lányát, Akszát feleségül. Amikor az asszony hozzáment, a férje rábeszélte, hogy kérjen mezőt az apjától. Akkor leszállt a szamárról, és Káleb megkérdezte tőle, mi áradban vagy? Az asszony ezt felejtette neki, ajándékozz meg engem. Ha délvidékre adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is. És neki adta Káleb a felső forrásokat, meg az alsó forrásokat. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak meghallgatását és befogadását. Jöjjetek ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük a hívást és a megszólítást, amelyel magad elé állítottál ma is bennünket. Köszönjük ezt a hajlékot, amely tudjuk, hogy mindig fogadja azokat, akik veled találkozni akarnak. Nem ennek a hajléknak a varázsa, hanem a te igédnek üzenete és a te szent lelkednek munkája az, ami hívogat ide bennünket. Hiszen tudjuk, hogy meg kell szólalnia azoknak a hangoknak is, amelyek bennünk nincsenek meg. Minket nagyon sokszor elborít a kétségeskedés, az aggodalmaskodás, nagyon sokszor csügget a lelkünk, és látjuk is, hogy mindazt, amit emberileg tapasztalunk, körülnézünk ebben a világban, az nem mindig az életet hirdeti. Ezért van szükségünk nekünk az élet beszédére, ami te nálad van. Ezért szeretnénk ígérettel befogadni a gyermekeinket, akikben nem csak küzdést és felelősséget látunk, hanem a te ajándékodat is. Így hozzuk eléd azokat az élethelyzeteket, amelyekben annyiszor átgondoltuk már a tennivalóinkat, a feladatainkat, és lehet nem mertünk lépni, mert nem tudtuk, hogy jól gondoljuk-e, jól látjuk-e. Hisszük, hogy a te igéd mindig tükröt tud tartani elénk, és meg tudjuk benne vizsgálni önmagunkat, és tudunk kérni tőled segítséget, útmutatást arra, hogy merre is induljunk tovább. Ma is így jöttünk eléd, és így kérjük a te igédnek üzenetét, kérünk, hogy áld meg bennünket a te jelenléteddel. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 65. Zsoltárunkkal készüljünk közösen. 65. Zsoltárunk, a Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret. Alapigénket újra olvasom, a mai napra rendelt Ószövetségiből, a Józsué könyvéből, a 15. fejezetből, annak is a 18. és 19. verseit. Káleb megkérdezte tőle, mi áradban vagy? Az asszony ezt felelte neki, ajándékozz meg engem. Ha délvidékre adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, mielőtt az ige magyarázatába belekezdenék, egy olyan szót szeretnék megemlíteni, ami egy divatos kifejezés ma. Úgy érzem egyébként, hogy ez a történet éppen pont erről is szól. Ez a divatos kifejezés pedig a fenntarthatóság. Általában három nagy témában gondolkoznak erről az emberek. Azok, akik ennek a világnak nem csak a jelenét látják, hanem egy kicsit felelősen akarják nézni a jövendőjét is. A fenntarthatóságot megpróbáljuk ilyen környezeti témában is végig gondolni. Itt van a környezetvédelem, itt van az, hogy valahogy újra fel tudjuk használni azokat az anyagokat, amelyeket egyszer már kinyertünk a természetből, és erre sokan felhívják a figyelmünket. Aztán van egy másik témaköre ennek a fenntarthatóságnak, ez a gazdaság. Hogy hogyan lehet az életszínvonalunkat megtartani, mert senki nem akarja alább adni. Nyilván úgy kellene fenntartani, hogy közben ezt a másikat, az előbbit, a környezetünket ne tegyük tönkre. Nagy kihívások ezek. És van egy harmadik, az egy ilyen társadalmi fenntarthatóság. Hogy minden ember szeretne valóban megérkezni, egy biztonságot találni a kapcsolataiba, abba az életrendbe, amiben beleilleszkedünk mi magunk is, a munkánkkal, a családunkkal, a közösségeinkkel, és ennek is meg kellene legyen a jó helye a világban, és akkor megint visszanyúlunk az előző kettőhöz, hogy ezt úgy megtalálni, hogy megfelelő környezetben vagyunk hozzá, és még úgy is, hogy valami értelme van az életünknek. Valami munkavégzés van benne, valamivel mi is hozzá tudunk tenni a világhoz. Nem könnyű ennek az egyensúlyát megtalálni. Akik ezt a hármat így egymásra illesztik, milyen nagy halmazokat, azok középen találnak egy nagyon pici kis foltot, amiben ez a három úgy valahogy együtt van. És igazából azért mondtam ezt az egészet, mert ezek ilyen nagy dolgoknak tűnnek, így kifele nézve a világot, meg a társadalmat, meg a gazdaságot, de az egész életünknek ez a nagy kérdése, vagy a központi kérdése, hogy mennyire tarthatóak fenn benne a dolgok. Van ez a régi mondás, hogy az, hogy valamit megszereztem, az egy dolog, de hogy megtartsam, az talán már a nehezebbik része. És ezt szokták mondani akkor, amikor valaki nagyon lelkesen udvarol, hogy hát megszerezni az egy dolog, de hát majd utána együtt kéne élni vele 60 évig. Utána ugyanígy a feladatok, ahogy jönnek az ember, először friss, először fiatal, ide nekem az oroszlánt, megbirkózom vele, de aztán az oroszlán is egyre nehezebb lesz, és cipeldik el a hátamon. És sok mindenben az a kérdés, hogy ameddig eljutottam, az megtartható-e? Igen, az életszínvonalam az fontos dolog. A közösségek, amikben élünk, a család. Hát az legizgalmasabb kérdés az, hogy megmarad-e mellettem az a másik ember, akivel hűséget fogadtam, vagy akivel felnőttem, és nagyon nehéz helyzetek azok, amikor elengedjük mi egymást. És persze a hitünkben is olyan jó lenne, mert vannak ilyen szárnyalások, meg vannak ilyen mélyrepülésekben, hogy fenntartható egy olyan jó állapot Istennel, amikor úgy érzem, hogy ő megért engem, és én is meg tudom őt érteni. Hogy jön ide ez a felolvasott történethez a fenntarthatóság? Egy olyan könyvből olvastam, a Józsué könyvéből, ami abba az időbe ad egy bevezetést, amikor az Isten népe Mózes vezetésével megérkezik az ígéret földjére, és Isten azt mondja, hogy na ez lesz a ti birtokotok. És ott vannak a törzsek, a 12 törzs, és azt mondja, hogy foglalja el mindenki a maga kijelölt helyét, és József lesz ez a, vagy Józsué lesz ez a nép vezér, aki az első körbe elkezdi ezt a honfoglalást, de aztán, amit elfoglaltak, többször elveszítik. És még a következő könyve a Bibliában, a Bírák könyve is arról szól, hogy még mindig csak csatároznak azért, hogy mindenkinek meglegyen a maga kis helye. És itt is egy olyan történet van, hogy valaki 45 évet vár az örökségére. Van egy Káleb nevű ember, akit ismerünk a Bibliából, őt Józsué mellett már feltűnt egyszer, az ígéret földjének a határain voltak, még Mózessel, és Mózes azt mondta ennek a két embernek, Józsuénak és Kálebnek, hogy menjetek át, és kiemeljétek ki a helyet, ahova menni fogunk. Aztán sok-sok minden történik mindkettőjük életébe, és most Káleb ott tart, hogy azt mondja neki Isten, hogy na most egyszer már a miénk volt ugyanez a város, de újra foglald el. És akkor elfoglalja az ő örökségét, Hebrónnak a városát. És a mellette lévő területek is az ővé kellene legyenek, de nyilván, hogy ez egymagában ő kevés, a családját, azt a törzset, amiben ő él, megbízza, felküzdeti ki, tűz nekik is egy ilyen célt, hogy na gyertek ti is velem harcolni, és legyen ez a miénk. És akkor van egy ilyen mesebeli kis motívum benne, hogy annak adom a lányomnak a kezét, aki legyőzi az ellenséget. Meg is mosolyogjuk ezt a kis történetet, hogy hát ilyen a mesékben van tényleg. De a történet egészen komolyra fordul, és jelentkezik valaki, és beveszi azt a másik kis várost itt Hebrón mellett, Debírnek hívják a város, de nincs túl nagy jelentősége számunkra. És amikor beveszi ezt a várost, akkor a nép hozzájut ahhoz, ami az ő kis birtoka. A hős szerelmes megkapja a lánynak a kezét, és elveheti feleségül. Az édesapa örül, mert véglegesítve látja azt az örökséget, amit már oly sokszor elveszített az ő törzse. Talán így fenntartható már minden. De a történetnek szerintem most jön az izgalmasabb része, amikor ez az ifjú pár az otthonába egy kicsit úgy végig gondolja, hogy meddig is jutottak, és mi jön ezután. És ott beszélgetnek. Én el tudom képzelni részletesebben ezt a beszélgetést, nagyon jó a fantáziám. Amikor arról beszélgetnek, hogy rendben van, most kaptunk egy várost, kaptunk földeket itt a környéken, de ez egy puszta vidék. Mit fogunk így csinálni? Mi lesz ebből? Fenntartható ez nekünk? És akkor azt mondja a férj, nagyon leleményes, hogy menj apádhoz, és kérjünk nászajándékot tőle. Kérjünk kutakat. és akkor a jövő is fenntartható lesz. Akkor még nem ismerték az ilyen NASA ajándékokat, hogy turmix gép, meg hűtőszekrény. Zárójelben mondom, hogy olyan érdekes, hogy ezek a NASA ajándékok így erősen a női oldal szokták erősíteni. Szerszámokat, meg autóemelőt nem kapott senki NASA ajándékban. De itt a férnek jön ez a gondolat, és azt mondja, hogy nézzük csak logikusan az életünket, hogy nekünk vízre lesz ott szükségünk, és akkor abból majd minden élet megszületik. És akkor jön egy párbeszéd az édesapa is, és a lánya között, és erre a párbeszédre úgy felhívnám mindenkinek a figyelmét. A lány, vagy a fiatal asszony felül a szamára, elmegy az édesapjához, leszáll, és az édesapja már egy jó messziről ránéz, és azt mondja, hogy na mi áradban vagy? Nyilván, hogy mindenki érzi, hogy ez a találkozás, ez nem olyan, hogy szia papa, jöttem, erre jártam, gondoltam, beugrok meglátogatni téged. Hanem e mögött van valami. Hány ilyen szülő van itt is az idősebbek között? Amikor tudja jól, hogy a gyerek megérkezik, akkor biztos, hogy a harmadik mondat után valami kérés lesz mögötte. Ez az erre jártam, gondoltam, benézek, ez mindig folytatódik úgy, hogy nincs véletlenül kölcsön egy létrád, mert érik a cseresznye is le kellene szedni. Tehát van valami hiány mögötte, hogy én itt most kérni fogok. Vagy nagyon sokszor úgy van, hogy megjön a gyermek, az unokákkal, nagy a boldogság. Hát a jövő héten tudnátok rá vigyázni? És igen, hát mit tehet egy nagyszülő? Azt mondja, hogy hát hogy ne, menjetek, pihenjétek ki magatokat. Fenn kell tartani ugyanis azt, ami megvan. És mi érezzük ennek a súlyát, csak nagyon nem tudjuk, hogy is kellene jól fenntartani ezeket az állapotokat, de érezzük, hogy valami szükség van, amit nekem még ki kell mondanom. És néha nem is több, mint amikor ezt is el tudom képzelni ugyanígy, amikor egy gyermek hazamegy, hogy oda leül az asztal mellé, és ugye ki ne így fogadná, hogy gyere kisfiam, egyél valamit, és a kisfiam már 60 éves, de akkor is egyél valamit, és kapsz két jó szót, és meghallgatom, hogy mi van veled, és én ezért megyek, és tudom, hogy ezért megyek, mert nekem erre szükségem van a fenntarthatóságom miatt, az életem miatt. És nagyon-nagyon nehéz kérdés feltenni önmagamnak, hogy és hova tudok menni? Mert egy idő után nincsenek szüleink. És egy idő után nincsenek meg azok a rokonok. És nincs meg a társam, és nincsen meg az, aki eddig fogadott. És ezért nagyon erősen mi Istenre is így tekintünk, hogy ugye ő lesz az, akihez mehetek, és aki azt fogja kérdezni, hogy na mi áradban vagy? Károli sokkal egyszerűbben fogalmaz, én nagyon szeretem azt a régi fordítású Bibliát. Ő direktbe kimondja, na mi a baj? Na mi a bajod? Ahogy mi is átlátunk a másik embernek a tekintetén, és nagyon jól tudom, hogy most valamire szüksége van. Isten is ugyanígy lát minket. És mi ma azért jöttünk ide, mert valami bajunk van. Mert valami járatban vagyunk. Van egy gyermekem, és szeretném, nagyon szeretni, és nagyon belevinni az életnek a szép dolgaiba is, és azt szeretném, hogy minden jó legyen. És van egy terhem, amit meg leszeretnék tenni, mert már annyit cipeltem, hogy már elegem van belőle. És van egy fájdalmam, ami nyomja a lelkemet, mert egyedül maradtam, vagy nincsen társam, vagy elfáradtam a dolgaimba. Ezt is ide akarod, ez az én járatom. És akkor kihez menjek, ha nem az Istenhez? Nagyon szép az a mondat, hát ki ne ismerné talán, amikor Jézus megkérdezi a tanítványait, hogy és akkor hogy legyen tovább? És Péter azt mondja, kihez mehetnénk? Nálad van az esély. Te vagy az, aki még meg tudod adni azt, amire szükségem van, hogy fent tudjam tartani az életemet. És akkor ez a fiatal asszony meg is mondja az édesapjának, így teljesen nyíltan, azért jöttem, hogy ajándékozz meg engem. ajándékot akarok. Egy kicsit olyan önzőnek tűnik talán első pillanatra, hogy ajándékozz meg engem, hiszen mi mindig arról beszélünk, hogy biztos úgy szentebb az életünk, hogyha mi vagyunk mások számára az ajándék, meg mi tudunk adni önmagunkból, meg a szülő is így képzeli el, meg a jó barát is, meg a gyülekezet közösségében is erről teszünk mindig bizonyságot, hogy jó szolgálni a másiknak, de itt most valaki azt mondja, és engem ki fog megajándékozni? A népet megajándékoztad egy várossal, egy területtel, ez az ő ajándékuk. A férjemet megajándékoztad velem, én voltam az ő nagy nyeresége, hogy legyőzte az ellenséget. De engem ki ajándékoz meg? És nem feltétlenül rossz, hogyha az ember ezt úgy fel tudja tenni önmagában ezt a kérdést, és nem feltétlenül mondom rá azt, hogy ez csupán önzőségből tudna megszületni, mert nagyon sok ember megkeseredik abba, hogy csinálom, de nem tudom, hogy miért csinálom. Hogy adok magamból, de nem tudom, hogy ez valaha visszaköszön-e, és közben úrrá lesz rajtunk egy ilyen keserű érzést, hogy és engem szeret egyáltalán még valaki? Nyilván, hogy ennek vannak átmeneti, vagy árnyaltabb részei, hogy szeretünk mi, csak valahogy az a másik nem akarja érzékelni azt, vagy nem tudjuk jól kifejezni, az is lehet. De ez az ajándékoz meg, ez mindenképpen egy figyelmeztető felszólítás. Azt mondja, hogy délvidékre adtál férjhez, adjál nekem kutakat. Megint a Károli fordításhoz hadd nyúljak vissza, szárazföldre helyeztél. És tényleg ez egy kietlen vidék, csupa pusztasággal, víz nélküli helyekkel. És nagyon sokszor az életünkben is úgy érezzük, hogy elfogyott a tartalék, úgy nincs miből már meríteni. És kéne valami biztosíték. Ajándékozz meg engem valami biztosítékkal. Valami olyannal, amiben bele tudok kapaszkodni. És akkor végtelenségig tudnánk sorolni azokat a bibliai történeteket, ahol ezek emberek így megálltak az Isten előtt. Hát a nagy kedvencünk például Gedeon. Akinek Isten azt mondja, hogy nagy feladatot adok neked, te fogsz harcolni az ellenséggel. Majd itt még több évtizeddel később lesz, mint ez a történet. És akkor azt mondja Gedeon, hogy ajándékozz meg engem azzal a bizonyossággal, hogy tudjam, hogy velem vagy. Kiteszem a fürdgyapjút a szérűre, a mezőre, és legyen harmatos. Aztán, hogyha megtörtént, akkor cseréljünk egyet, és akkor most maradjon száraz, és minden körülötte harmatos. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy akadékoskodó ember, de nem. Azt mondja, ajándékozz meg azzal, hogy tudjam, hogy amit csinálok, annak van értelme. És ugyanezt mondja Illés is akkor, amikor kiáll az Isten népének a nevébe a sok idegen pogány pappal szembe, és azt mondja, hogy ajándékozz meg azzal, hogy most meghallgatod az imádságomat, és megmutatod, hogy én nem véletlenül hiszek benned. Hogy ez nem egy tévedés, hogy én azt mondom róla, hogy te tartod fenn ezt az egész világot. Mutasd meg! És ezekre nekünk szükségünk van, mert ez fenntartja az életünket. Nemrég vagyunk túl azon a részén az évünknek, ahol sorba jönnek az ünnepek, és mindegyikben van valami csoda. És ugye átmentünk a húsvét ünnepén is, és ott van az a nagyon szép történet, amikor azt mondja Tamás, hogy hát én nem hiszem meg, hogy feltámadt az a Jézus. Addig nem, amíg meg nem fogom. És akkor mi azt mondjuk, hogy hóha, itt már baj van, milyen hit az ilyen. És akkor odaáll Jézus, és azt mondja, gyere, fogd meg. Megajándékozlak téged is azzal, hogy legyen bizalmad bennem. És itt is ezt kéri ez az asszony, hogy adj nekem a fenntarthatósághoz ajándékot. És akkor itt érkezünk el a végéhez, és azt mondja, hogy adjál nekem forrásokat. Nyilván, hogy elsőrenden talán szó szerint értelemben véve arról van szó, hogy igen, akkor lesz kút, merítünk, öntözzük a földeket, lesz terményünk, és lesz miből élni. De aztán ez a forrás kifejezés, ez nagyon szépen fejlődött a mi életünkben, és nagyon szépen fejlődik a Bibliában is. Egész talán a csúcsa az a történet, amikor Jézus ül egy asszonnyal a kút mellett. És azt mondja Jézus az asszonynak, hogy Akarsz te olyan élővizet, hogy soha többet ne szomjazzál meg? Én tudok adni neked olyat. Az az én forrásom. És akkor ott ül döbbenten ez az asszony, és azt mondja, hogy igen, nekem erre a forrásra lenne szükségem. Lehet, hogy egyszerűen megköveznének teológiai tanárok vagy professzorok, de még azt gondolom, hogy az igének erre való utalása is megvan. Mert olyan szépen írja a Szentíró, és azt mondja a Káleb, jó, akkor a felső és az alsó forrásokat megkapod. Ezt az új fordítás már nagy betűvel írja, valószínűleg ezek helységhez kötött nevek is lehettek, de ez a felső és az alsó forrás bennem továbbment, és azt éreztette meg velem, hogy Isten mindig ad égi forrásokat, és mindig ad földi forrásokat is. Mindig meg tud erősíteni egy-egy csodával, amit én nem látok át, mindig jön egy-egy olyan üzenet, amiben egyszerűen hinnem kell, és kapaszkodnom kell, ez mindig felső forrás. És mindig jön valahogy az ember életébe egy olyan ember, aki megsimogat, aki mond egy jó szót, aki beletalál, aki valahogy közelebb visz engem ahhoz, ami az életemnek sokat jelent, ami a célja is talán. Az Istennek nagyon csodálatos a gondviselése, hogy nem csak felülről, de alulról is táplálja az életünket. Adj nekem forrásokat! És nekünk most ez a kérésünk Istenhez is, hogy add meg nekem a forrást, amiből én is merítek, mert nekem is elfogy az erőm, elfogy a türelmem, elfogynak az ötleteim. Most itt jön ez a nyári időszak. Hány olyan diák van, akinek kezd kicsit mosolyra nyílni a száj, és azt mondja, hú, végre eljött a nyári szünet, végig küzdöttek egy évet. Ott vannak az érettségizőink, még jön a nagy menet a szóbelivel, túl lesznek rajta, talán ők is egy kicsit felszúszannak. Hány tanár van közöttünk, aki azt mondja, hogy bár végre lesz tanévnek, és elengedek mindent. És hányan mondták már a főnöknek, hogy ekkor szeretnék szabadságra menni, ezt a két hetet valahogy add meg nekem. Mert mindenki érzi, hogy a fenntarthatóság miatt valamiből meríteni kell. De sajnos, és ezzel szembe kell néznünk, nem ezek a nyári szünetek fognak minket megerősíteni az életre. Hanem valahogy tényleg Istenből kellene meríteni, ahhoz, hogy én tudjam végezni a feladataimat, ahhoz, hogy tudjam szeretni azokat, akiket nem csak szeretnem kell, de szeretni szeretnék, és ahol úgy tudok én is ajándék lenni a másik számára, hogy én is tudom, hogy nekem vannak ajándékaim Istentől. Elcsendesedve tehát most azt kérjük, talán ennek a történetnek a felhívása kapcsán, hogy Isten mutassa meg, hogy fenntartható az életünk, az az élet, amit ő maga készített el számunkra Jézusban, és ez az élet, ez megújítható. Vannak ennek forrásai, olyan források, amelyek felülről érkeznek, és olyan források, amelyek ajándékképpen ebben a földi életünkben megtapasztalhatóak. Csendes imádságban erősödjünk meg ebben Isten előtt. Jöjjetek fennállva, közösen is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagyon jól esik, amikor ugyan a tekinteted átvilágít, és mindent egyből tud rólunk, de felteszed a kérdést, hogy mi járatban vagyunk, és legalább el tudjuk mondani, hogy honnan jöttünk, hogy merrefele nézünk, hogy mennyi mindenen keresztül van már az életünk, és talán, hogyha van is feléd annyi bizalmunk, akkor beleavatunk azokba a legmélyebb titkokba, amiket ugyan tényleg látsz, de mi magunk előtt nem mindig merjük megfogalmazni, hogy mi az, aminek a fenntarthatósága olyan kétséges a mi számunkra. Hogy tényleg ki tud tartani az a szeretet, ami bennünk van, és végig kísér minket egymás mellett, és vajon tényleg a felelősség és a bölcsesség és a türelem tudja igazgatni azokat, akiket ránk bíztál végig az életünkön. És vajon tudunk-e hálát adni azokért, akiken keresztül minket oly sokszor megajándékoztál, akikhez mindig elmegyünk, és elsírjuk a bánatunkat, és el tudjuk mondani, hogy miben vagyunk. Jó eléd jönni, és tudni azt, hogy nem csak elkészítettél nekünk egy életet, hanem azt az életet meg is akarod tartani a számunkra. Talán naponkénti harc ez nekünk, és mindig hitben és hitben újból és újból meg kell harcolni azt, hogy amit kaptunk tőled, azt ne feszítsük el. De van erre ígéretünk, hogy te ezt megőrzöd nekünk. És igen, azért is jövünk, hogy néha ajándékozz meg bennünket. Jó dolog szolgálni, és jó dolog adni magunkból, és jó dolog átadni azt, amit tőled kaptunk másoknak, de engedd, hogy mi is megtapasztaljuk ennek a szépségét, és mi magunk is meg tudjunk benne fürödni, miután megtapasztaltuk, talán sokkal hitelesebben tudunk mi is bizonyságot tenni. És köszönjük azt, hogy minden forrásunk benned lehet, és naponként megújítod az erőnket, hogyha betegek vagyunk, akkor rád tekintünk, tőled várjuk a gyógyulást, hogyha eléd visszük azokat, akik egyedül vannak, tudjuk, hogy nincsenek egyedül, mert te ott vagy mellettük. Köszönjük, hogy ma sokakért hálát adhatunk, akik mögött van talán egy tanév, amiben sok mindent beletettek, engedd, hogy áldással tudják zárni. Köszönjük, hogy egy olyan világot szeretnél fenntartani számunkra, amiben több a békesség és több a tőled való ajándék. Egyelőre ezt mi még óvatosan szemléljük csak. Most inkább a háborúságok hírei vesznek körül minket. Rád bízzuk ennek a világnak a sorsát, de engedd, hogy közben engedelmesen tudjunk rád figyelni. Kérünk gyülekezetünkért, előttünk álló nyári időszakért, azokért a táborokért, programokért, közösségi alkalmakért, amelyekben tudsz bennünket építeni, közösségé formálni, hitben megerősíteni. Hadd legyen ezen is ott a te áldásod. Így kérjük, hogy továbbra is őrizd gondviselő szereteteddel életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk, Szőlősi István 83 éves testvérünktől. Isten kegyelmébe ajánljuk azokat, akik ma ráemlékeznek, az Isten vigasztaló szeretete, vegye körül őket és adjon nekik békességet. Szeretettel jelzem a gyülekezetben, hogy ma délután 5 órakor tartjuk gitáros zenés istentiszteletünket, amely egyben a mai napon tanévzáró hálaadó istentisztelet is lesz. Erre az Isten tiszteletre hívogattuk az iskolai hitoktatásra járó gyermekeket, azok családjait is, de a gyülekezet tagjait is, az itteni hittanosainkat, ifjúsági tagjainkat is, Tehát ma délután 5 órakor lesz ez a közös alkalom, amely után egy kötetlen beszélgetés és szeretett vendégség várja az ige érkezőket. Az ige hirdetés szolgálatát Cikó Györgyi beosztott lelkipásztor fogja végezni. Szeretettel jelzem, hogy a jövő héten kezdődik meg már a nyári időszaknak a gyülekezetünk életében az a sorozata, ahol különféle táborok is kezdődnek. Az első táborunk a 16-19 év közötti ifjúsági csoportunknak szól. Ha jól láttam, olyan 37-en fogunk csütörtökön táborba indulni. Szeretettel kérem a szülőket, hogy nem ártana egy óvatos visszajelzés irányunkba, hogy akkor minden elküldött anyagot megismertek, tudják, hogy mivel kell készülni, készülnek a gyermekek a csütörtöki indulásra. Ezzel kapcsolatban még azt hiszem, megkeressük őket személyesen is egy visszajelző kérdéssel. Utána következik egyből két hittantáborunk bontott csoportban a nagy létszám miatt. Ezt most részleteiben nem szeretném hirdetni, ez tehát nem a jövő hét, hanem az azt követő hét, de a jövő héttől kezdődően egy ilyen kisebb felmérést szeretnénk végezni, hogy esetleg lennének olyan gyülekezeti tagok, akik ezeknek a kisgyermekeknek az itt létéhez, ez egy napközis tábor, segítenének úgy hozzájárulni, hogy nekik az ebéd után mindig lehessen egy kis friss házi sütemény, hogyha valaki ilyet szívesen felajánlana, akkor az köszönettel elfogadná a lelkész hivatalba lehetne jelentkezni, és elmondani, hogy melyik napra tudna hozni esetleg egy tárca süteményt. Nyilván nem az egész gyerek hadseregnek, azt egy ember biztos nem tudja előkészíteni, de ha többen is összefogunk, akkor minden napra lenne nekik egy ilyen kis meglepetés. És hogy nem maradjanak ki a sorból, most nem soroltam végig az összes tábor, de előrelátóan szeretném hirdetni, hogy szeptember 12 és 16 között lesz a felnőtteknek a gyülekezeti csendes hete Mátraházán. Ez már ugyan a nyár elmúltával, de lehet szabadságokat erre talán még tartalékolni, igényelni. Jó szokott lenni egy közösségépítő alkalom, és hitben is el tudunk egy kicsit jobban mélyülni, csendesedni. Valószínűleg az egyszerűbb jelentkezés miatt mindenhova nagyon nehéz bejutni, és nagyon bonyolult adatlapokat töltenek ki velünk. Egy ilyen jelentkezési ívet mi is fel fogunk fektetni, és akkor aki szívesen jelentkezik, egy tájékoztatót ki fogunk adni ehhez. Csak az időpontot szeretném megerősíteni, szeptember 12 és 16 között. Idősebbeket, kevésbé idősebbeket, mindenkit a gyülekezetből szeretettel várunk majd erre a hétre is. Isten tiszteletünket zárjuk a 725-ös számú dicséretünkkel. Ez már az új énekeskönyvünk egyik új éneke, de nagyon sokan ismerik közülünk, ezért is mertem választani a mai vasárnapra záróénekként. 725-ös számú énekünk, majd utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Új szívet adj, Uram, én nekem!